I'm going to get a bit fast for Archib McKay a bit. Köszönjük, Urunk, hogy a Biblia minden fejezetében szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy bár vannak nagyon nehéz fejezetek a Bibliában, vannak rejtélyes dolgok a Bibliában, köszönjük, hogy még akkor is szólsz hozzánk, hogyha nem értjük, ha nem tudjuk megérteni a részleteket, ha azok nincsenek is leírva. Köszönjük, hogy mindig azokon keresztül tanítasz, amelyek világosan vannak leírva. És kérjük, ha este segíts meg nekünk, hogy Rút könyvének a 3. fejezetében is láthassuk azokat a világos dolgokat, amelyekből tanulnunk kell. Segíts nekünk abban, hogy el tudjuk fogadni, hogy minden részletre nem derül fény. Kérjük, szólj hozzánk a te igéd által. Jézus nevében kérjük. Ámen. Rút könyvének a 3. fejezetéből olvasom az 1. a 11. az 1-től a 11. versig terjedő szakaszt. Rút könyve 3. fejezete az 1. verstől, és ott a következőket találjuk. És mondta néki Naomi, az ő napa asszonya: édes lányom, ne keresek-e néked nyugalmat, hogy jól legyen dolgod? Avagy nem a rokonunk-e Boász, akinek szolgálóival voltál? Íme ő az éjjel árpát szór a szérünk. Annak okáért fürödjél meg, és kend meg magadat, és vedd magadra ruháidat, és menj le a szérűre. Észre ne vétesd magadat a férfiúval, amíg el nem végezi ételét és italát. És majd, ha lefekszik, jegyezd meg a helyet, ahol fekszik, és menj oda, és hajtsd fel a leplet lábánál, és feküdjél oda. Ő majd megmondja néked, mit cselekedjél. És ő mondta néki, mindazt, amit mondasz, megcselekszem. És lement a szérűre, és mindent úgy cselekedett, amint napa asszonya parancsolta. És Boáz evett és ivott, és felvidámult az ő szíve, és elment, hogy lefeküdjék a garmada szélén. És az eljött titkom, és felhajtta lába felől a leplet, és lefeküdt. Történt pedig éjfél tájon, hogy felrettent a férfiú, és odafordult, és íme, asszony, fekve az ő lábainál. És mondta, kicsoda vagy te? És azt mondta, én Rút vagyok, a te szolgálód. Terjeszed ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon. És ő mondta, az Úrnak áldotta vagy te, édes lányom. Utóbbi szereteteddel jobbat cselekedtél, mint az elsővel, hogy nem jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag után. Most hát, édes lányom, ne félj, mindent, amit mondasz, megteszek néked, mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy. A történetből először is az derül ki, hogy vége van az aratásnak. Mert ugye Boáz ott van a szérűn, és kicsépeli a gabonát, az árpát, a búzát. És feltehetőleg ez akkor történt, amikor az egész aratásnak vége volt. Ha sok volt az aratnivaló Izraelben, akkor először betakarították az egészet, tehát leszették a kalászokat, betakarították, először a búzát, utána az árpát, és ha mindez lement, akkor csak utána kezdték kicsépelni a kalászokat. És tudjuk, hogy hosszú-hosszú évek után Isten újra megáldja az ő népét. Hosszú-hosszú éveken keresztül nem volt ennivaló Izraelben, és feltehetőleg, amikor Isten ilyen éhínség után áldást ad, akkor bőségesen is adja. Tehát abból indulhatunk ki, hogy az első három hónap kávé lement, amióta Naomi és Ruth visszatértek Moabból. És a három hónap után Naomi valahogy magához tér. A második fejezet végén szegény Naomi teljesen depressziós volt, csak otthon ült. Azt olvastuk, hogy Ruth kiment a mezőre dolgozni, és akkor hozzáteszi a Biblia írója, hogy és ő a napa asszonyával lakott, de héberül a lakni és az ülni szó az egy és ugyanaz, amiből egy kis rejtett irónia van, hogy amikor Ruth kín van a mezőn, akkor dolgozik, és ha az anyósához megy, akkor azt teszi, amit az anyós is ő. És letelik három hónap, és Naomi rájön arra, hogy valamit tenni kellene. Hogy pontosan miért, azt nem tudjuk. Lehet, hogy azért, mert ugye Ruthnak már nem volt dolga a földön. Betakarták a gabonát, nem mehetett ki, kalászokat szedegetni, és lehet, hogy ezért gondolta Naomi, hogy hát most már valamit tenni kellene. Mert ugye már, amikor visszatért Moabból, elmondta a két mennyének, hogy mi lenne a jó. Az lenne a jó, hogy ha mind a két fiatal özvegy újra nyugalmat találjon a saját férje házába. Azt kívánta Orpának is, és Ruthnak. Orpá vette a lapot, megértette, hogy jó, hát akkor nincs más, akkor visszamegyek Moabba, akkor ott keresek magamnak férjet. De Ruth azt mondta, hogy nem, megyek veled, ragaszkodom hozzád. Ahova te mész, oda megyek én is. Mert a te Istened legyen az én Istenem, a te néped az én népem, ahol te meghalsz, ott halok meg én is, és ott temessenek el. És van még valami más, amiért érdekes ez a három hónap. Izraelben az volt a szokás, hogy egy özvegyasszony, ha meghalt a férje, három hónapig nem mehetett feleségül máshoz. Mert ugye elképzelhető, hogy a meghalt fér még gondoskodott arról, hogy legyen még gyermeke. Tehát három hónapot várnia kellett az özvegyasszonynak, hát ha még jön a gyerek. Mert ha még jön a gyerek, akkor ugye ez az apukájának a gyermeke, és tovább viszi a férj nevét. Ha nincs fiúgyermek, akkor három hónap után az özvegy szabad volt arra, hogy valakit keresem, elsősorban a sógorát, lehetett más rokont is, aki feleségül vette az özvegy asszonyt, és ennek az embernek az volt a dolga, hogy fiúról gondoskodjon, az a fiú pedig az eredetileg már meghalt férnek a nevét vitte volna tovább Izraelben. Tehát letelt ez a három hónap, és Ruthnak nincs más dolga egyrészt. Másrészt lehet, hogy Naomi a régi beidegződés, a régi tanítás után valamit sejt. Hogy ő azt kívánta, hogy Isten gondoskodjon a két mennyéről, de hát ahhoz, most, hogy Izraelben vannak, lépni kellene. Akkor meg kellene keresni a legközelebbi rokont, aki vállalni tudná a sógor házasságot, ami két értelemben, vagy két okból is jó lenne. Egyrészt Ruthnak lenne újra férje, és nyugalmat találhat, saját férje házában. Másrészt, hogyha abból a kapcsolatból fiú születik, akkor ez a fiú viszi tovább Elimelek neveit, Elimelek családját. Mert ugye most úgy néz ki, hogy ez a család ki fog halni. És néhány szóban összefoglalja Naomi a keserű helyzetet, amiben van. A második versben azt mondja Naomi Ruthnak, a fordítás szerint, nem rokonunk-e Boaz? De nem teljesen így mondja, más a héberben másképp van a hangsúly, jobb fordítás az lenne, nem Boáz-e a rokonságunk? Tehát a hangsúly Boázon van. Visszatér Naomi Moab földjéről a szülővárosába. És ott élnek a rokonok, állítólag. De csak egy ember van, aki nem csak családi értelemben rokon, tehát test szerint rokon, egész Betlehemben csak egyetlen egy ember van, aki rokonként is viselkedik. Az meg Boáz. Majd a harmadik fejezetben megtudjuk azt is, hogy van még egy másik rokona is Naominak ott, Betlehemben, csak ez 3 hónapig oda sem nézett. Nem olvasunk róla. Nem tudunk róla semmit, de egy biztos, hogy az a másik nem segített a 2 özvegyen. És ezért, amikor Naomi visszatér Betlehembe, azt mondhatja a mennyének, figyelj ide. Itt az egész városban csak egy ember van, akitől segítséget várhatunk. Aki nem csak vérszerinti rokon, hanem rokonként is viselkedik. Az pedig Boáz. És elmondja Ruthnak, hogy mit tegyen. Ahhoz, hogy segítséget kapjanak Boáztól. Azt mondja, fürödjél meg, kend meg magadat, és vedd magadra ruháidat, és menj le a szérűre, észre ne vétesd magadat a férfiúval, amíg el nem végzi ételét, és italát, és így tovább. És tudnunk kell, vagy emlékeznünk kell arra, hogy Ruth egy moábi lány. A moábi lányok arról híresek a Bibliában, hogy a bájaival arra serkentették izraeli fiatal férfiakat arra, hogy a bálványok után menjenek. A moábi lány a Bibliában mindig egy veszélyes valaki, egy veszélyes személy. Mert csábít, és mindig a rosszra csábít. Nincs olyan, hogy egy moábi lány jóra csábítana valakit. És ha ezt tudjuk, ha erre emlékszünk, akkor nagyon furcsa, hogy Naomi azt mondja Ruthnak, hogy mosakodjál meg, kend meg magadat, vedd fel a ruháidat, mert talán elsőre arra gondolunk, hogy hát ez a Naomi azért küldi ki Ruthot, hogy halászon magának férfit. Legyen jó illata, legyen szép ruha rajta, legyen csinos is, szép is, hát akkor ez a Boáz biztos belemegy a dologba. De ugye nem lehet, hogy arról van szó, mert ugye az éjszakába küldi mindjárt Naomi Ruthot. És majd a végén olvasunk arról, hogy a 2 ember ott a szérű fel sem ismeri egymást. Nagyjából sötét van. Valamit sejthetnek egymásról, mi a másik hogy néz ki, kb. Persac, de úgy tűnik, mintha ez teljesen fölösleges lenne, ha Ruth nem valami bulira megy, és ugye férfit megy halászni magának. Akkor mi az értelme? És emlékeznünk kell arra, hogy Naomi egy hívő családban nőtt föl, Izrael népéhez tartozik, és Izrael népe az Ószövetségben akkor mosakszik meg, és akkor keni meg magát, és akkor veszi fel a legjobb ruhát, amikor az Úrral megy találkozni. Amikor arra készül, hogy megújítsák a szövetséget az Úrral. És ezt mondja itt Naomi Ruthnak. Ruth az ő megjelenésével, az ő ruháival úgy jelenjen meg Boáz előtt, mint tiszta asszony. Egy asszony, aki akár Isten előtt is megjelenhet ebben a felszerelésben és ezzel a szépséggel. Ruth nem úgy megy Boázhoz, hogy elcsábítson, hanem úgy megy Boázhoz, mintha Istennel menne találkozni. Tisztán. Teljesen tisztán. És ebből értjük meg, hogy Naomi itt nem gondol rosszra. Naomi egyáltalán nem gondol rosszra, amikor Rútot oda küldi. Azt akarja, hogy Isten, aki a sötétben és a titokban is lát, tiszta asszonyt lásson, és könyörüljön Rúton, és Boázon keresztül majd Isten adja a segítséget. És akkor Rút oda is megy. Késő délután, vagy kora este, már oda megy a szérőre, és látja, ahogyan Boáz eszik, és iszik, és attól ez az ember jól érzi magát. Amikor azt írja az ige, hogy vidám volt a szíve, akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy Boáz annyit evett, és annyit ivott, hogy jó közérzete legyen. Tehát nem bulizott ott. Nem vette túlzásba sem az evés, sem az ivást. Mértéktartó ember volt valószínűleg Boáz. Csak annyit ivott, és annyit evett, amire szüksége volt. És rögtön oda lefekszik, és el is alszik. És akkor oda lopódzik Rút, felhagyja a leplet Boáz lábánál, odafekszik, és nem tudom, ki tudja, egy kicsit betakarja magát ugyanazzal a takaróval. És honnan gondolom, amit Rút mindjárt elmond. Ja, egy darabig aludnak mindketten, vagy nem tudom, hogy Rút aludt-e, tudott-e aludni ilyen helyzetben, mert ő tudja, hogy mit fog kérni, óriásit fog kérni Boáztól. Boáz meg alszik, 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 egyszer csak éjfélkor felébredt. Felrettent, azt mondja az ige, talán odaért a lábával Rúthoz, ki tudja. Hát igaz volt, hogy egyedül van ott a szérűn, aztán hirtelen ott van valaki. Felriadt, felretten, és az első kérdés az, hogy ki vagy te? Nem hívott meg senkit erre a szérőre, azt gondolta, hogy egyedül mégis ott van valaki. Ki vagy te? Mit keresel itt? És akkor mondja Rut a kérését. Én Rut vagyok, a te szolgálód, terjeszed ki hát takaródat a te szolgálódra, mert te vagy a legközelebbi rokon. És az a szó, amit a Biblia úgy fordít, hogy takaró, az ugyanaz a szó, mint a szárny. A madárnak a szárnya. És Boáz volt az első ebben a történetben, aki használta ezt a szót. Amikor megáldotta Rútot a második fejezetben, akkor a következőket mondta mindjárt a 11.-12. versben. Boáz mondta Rútnak, bizony elmondtak nékem mindent, amit cselekedtél a te napaddal, férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat és a te anyjádat és a te születésednek földjét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél azelőtt, fizessen meg az Úr a te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmat az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél. Ezzel áldja meg Boáz Rútot, amikor először találkoznak. Pontosan tudja Boáz, hogy Rút miért jött oltalmat keresni Isten szárnyai alá. Ugye mint a kis csibe, aki látja a macskát, és már a tyúkhoz, az anyatyúkhoz menekül, és a szárnyi alá menekül, oltalmat, védelmet keres. Ez a kép van Boáz előtt. Ez a Rút is olyan csibe, aki tudja, hogy hol lehet oltalmat, nyugalmat, védelmet találni. Izrael Istene szárnyai alatt. És ezt most visszakapja. Ahogyan ugye Naomi is visszakapta az ő áldását. Amikor azt mondta, hogy az Úr adjon nektek férjeket, akkor még nem gondolt arra, hogy néhány hónappal később ő lesz az eszköz Isten kezében, hogy férjet találjon az egyik mennyének. És amikor Boáz azt mondta, hogy hát áldott légy te, aki Izrael Istenének a szárnyai alatt jöttél oltalmat keresni, akkor Boáz talán még nem gondolt arra, hogy ő lesz az eszköz Isten kezében. Az egyik védelmező, az egyik oltalmazó, az egyik szárny, aki majd védelmet nyújt Ruthnak. De Ruth itt konfrontálja Boázot azzal, hogy ha Isten törvénye szerint nézik a dolgokat, akkor Boáznak is van dolga. Boáznak is van feladata abban, hogy az Isten áldja meg Ruthot. És éjszaka van. Csak ketten vannak ott a szérin. És Boáz 3 hónapon keresztül már rengeteget segített. Ugye első nap, amikor Ruth kín van a mezőn, és összeszedegeti a kalászokat, akkor 5 napra való ennivalót visz haza. 5 napra elég az, 2 embernek 5 napra elég az, amit Ruth az első nap összeszed. Hát ha az így ment tovább, 3 hónapon keresztül, akkor Boáz gondoskodott már arról, hogy ez a 2 ember 1 évig élhessen, és akkor még maradék is volt, amit magként használhatták volna. Vagy használhattak volna. Tehát Boáz mindent megtett azért, hogy ez a 2 szegény özvegy asszony élhessen a következő aratásig. És lehet, hogy ezért küldte ki Naomi Ruthot éjszaka. Hogy megbecsült a Boázot, megbecsült mindazt, amit Boáz tett, és talán Naomi már számolt azzal, hogy Boáz nemet is mondhat. De milyen rossz lenne az, hogyha fényes nappal oda megy Naomi Boázhoz, elmondja a kérését, és akkor Boáz nemet szeretne mondani, de milyen kínos, mert ugye ő a rokon, akkor lehet, hogy csak azért mond igent, mert nem mondhat nemet, és akkor kényszerből vállalja ezt a felelősséget. Lehet, hogy Naomi azért küldi éjszaka Ruthot, hogy Boáz nemet mondhasson. Mert ugye ilyen helyzet nagyon kínos. Amikor segítséget kell kérni valakitől, akitől már annyiszor kértem segítséget. Onnan tudom, hogy mennyire kínos ez, mert baráti körünkben van a család, ahol az a helyzet, hogy amikor a pénz véget ér, akkor a hónap általában még nem ért véget. Különben most. Hogy svájci frankos hitelt vettek föl a lakásra, és ugye egyre többet kell visszafizetni forintba, férfit pedig nemrég elküldték a munkahelyéről, és néhány hétig, vagy néhány hétre volt szüksége ahhoz, hogy újra munkát találjon. És tudom, hogy milyen kínos az, amikor csak egy valaki van, aki segíteni tud. Mert náluk is az a helyzet. A család, a vér szerinti rokonok már nem nagyon foglalkoznak velük. Mindenkinek megvan a saját baja, értem is. És a barátunk elmondta, hogy milyen kínos neki is, hogy ha már tényleg nincs más, és ha már tényleg nem tudja, hogy kitől lehetne még segítséget kérni, akkor mindig ez az egy család van csak, Márkóik. És én is tudom, milyen kínos. Amikor azt mondhatom, hogy gyerekek, mi ma annyit segítettünk, eddig is. Még mindig nem tudjátok megoldani a problémát. És néha-néha görcs van a gyomromban, és tényleg azt mondom, tényleg nincs megoldás? Tényleg nem tudtátok ezt megoldani? És tudom, mert nagyon becsüljük egymást. Tudom, hogy ha nekünk szólnak, akkor tényleg már nincs más megoldás. Ilyen helyzetben van Boász. És mondhatta volna azt, teljesen nyugodt szívvel, hogy kedves Rút, figyelj ide, 3 hónapig annyit adtam nektek, hogy nélkülem is meg tudjátok oldani az életeteket, ne szóljatok, jó? Van még az a másik rokon, menjetek ő hozzá, talán ő tud segíteni, még közelebbi rokon is. Már megint nekem kell segítenem? Már megint nekem fájok? De ugye Boászról tudjuk azt, hogy derék hívő férfi. És nem azt mondta, hogy én ma annyit segítettem, most már segítsen más is. Hanem azt mondta, mindent, amit mondasz, megteszek. Mert nincs más. Nincs más ember, aki tudna segíteni, és Isten törvénye nem ad más lehetőséget nekem. Segíteni kell a szegényeken, az özvegyeken, az árvákon. Isten törvénye arról nem hagy kétséget. Ha Boász derék hívő férfi akar lenni, akkor nem tehet mást. És az az érdekes, hogy örömmel teszi. Örömmel teszi. Azt mondja, mindent megteszek, amit mondasz. És a következő versekből tudjuk meg, hogy másnap, reggel, azonnal oda megy a kapuhoz, és elintézi a dolgot. Van még egy másik rokon, aki közelebb, aki megválthatja Rútot, feleségül vetheti Rútot, és gondoskodhat arról, hogy Elimelek családjának legyen jövője. De második fejezetben láttuk, hogy Boász felismerte Rútban a derék hívő asszonyt. És Boáznak addig valószínűleg nem volt párja, legalább nem tudunk róla. Ez a Boász, ez a derék hívő férfi végre valahára megtalálta a párját, a derék hívő asszonyt. Mindenki tudja, hogy milyen derék asszony vagy, azt mondja Boász Rútnak. És ezért örömmel teszi. Tehát amikor itt sógorházasságról van szó, nem kell arra gondolni, hogy itt kényszerből mennek bele az emberek ebbe a helyzetbe. Isten ezt mondta, Isten ezt a megoldást adta. És soha nem kényszer, és soha nem büntetés az, ha az ember azt teszi, amit Isten mond. Abból csak áldás lehet. Egy érdekes dolog van még a végén, amikor Boász dicséri Rútot. Tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy. Ezt mondja Boász Rútnak. És ha azt a kifejezést halljuk, hogy derékasszonyt, akkor lehet, hogy azonnal gondolunk arra a részre, ahol a Biblia leírja a derékasszonyt. Példabeszédek 31, a 10. verstől a végéig. Olyan asszony, aki gondoskodik az ő családjáról. A zsidó családban hagyomány, hogy minden péntek este azt a részt elénekik. A háziasszonynak. A zsidó fér minden péntek este megdicséri a feleségében a derékasszonyt. Minden héten legalább egyszer. És ugyanazt teszi itt Boász. Tehát már előlegezi Rútnak ezt az áldást. Tudja az én népe meg és kapuja. Minden vezető ember tudja, hogy te derékasszony vagy. És amikor a derék hívő férfi végre megtalálja a párját, örömmel, örömmel segít, örömmel veszi őt el feleségül. És majd a második részben fogjuk látni, hogy miről beszélnek még, és mi mindent tett még Boáz Rútnak, és majd a negyedik fejezetben látjuk, hogy ebből házasság lesz. Ámen. Akkor egy rövid fohásszal várjuk le az alkalmunkat. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te vagy a mi gondviselőnk. Köszönjük, hogy Te gondoskodsz arról, hogy sorsunk jó legyen ezen a földön. Ha hozzád fordulunk, tőled kérjük és várjuk a segítséget, és mindazt tesszük, amit Te mondasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te annyira hűséges és szeretetteljes vagy, hogy a Te törvényedben előírtad, hogy a Te népednek gondoskodnia kell a szegényekről, az árvákról, az özvegyekről. Ebből látszik, hogy Te maga vagy a szeretet, és ebből tanulhatjuk mi is azt, hogy ha mi Téged akarunk képviselni, akkor nekünk is szeretetet kell mutatnunk olyanok iránt, akik a legrosszabb helyzetben vannak. És tudjuk nagyon jól, Urunk, hogy milyen nehéz időkben élünk, amikor mindenki válságról és pénzügyi krízisről beszél. És kérjük, adj meg nekünk azt a bátorságot, hogy ilyen körülmények között is másokra, szegényebbekre tudjunk és akarjunk gondolni, tudjunk és akarjunk róluk gondoskodni. Adj nekünk a Te szeretetedet a szívünkbe, hogy ne csak a saját problémáinkat lássuk, hanem lássuk körülöttünk azokat is, akik egyre nagyobb problémákban vannak. Segíts nekünk abban, hogy a Te szeretetedet mutassuk meg a világnak, mert arról ismerheti fel a világ azt, hogy mi a Te gyerekeid vagyunk. Köszönjük, Urunk, Jézus, hogy Te szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy velünk voltál, velünk vagy. Kérlek, erősíts meg bennünk a Te szeretetedet. Ámen.